Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a 15. században mind a védekezés, mind az ostrom módszerekben változás következett be. Az új típusú védőművek már kizárólag a tűzérség kiszolgálására és azok fokozott tevékenységére jöttek létre. A bástyának nevezett védőművek fő feladata a kötőgátak és a szomszéd bástyák előterének tüzérségi védelme. Így alakul ki az olasz és az új olasz típusú bástya, melyek fejlődésének első szakaszában főleg olasz építészek és hadmérnökök vettek részt. Témánk a bástyás erődök. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm a szerkesztő urat.
Keresztes úr, szokásunk szerint ma is tartsuk meg az emlékeztetőt, melyben a kiegészítésekkel foglaljuk össze a legutóbbi beszélgetésünk lényegét.
Buda bevétele utáni dolgokról beszéltünk. A törökök kénytelenek voltak feladni Budát, hát visszafele vonultak a Balkán fele, és nagy pusztításokat végeztek útközben, felégették az ország déli részét, és végül is a nagyvezér Belgrádban telepedett le, és itt telelt aztán ki. A felmentő seregek Lotaringiai Károly vezetésével a törökök után indultak, és Eszék környékén érték utal őket, és a tavasz beálltával egy nagy összeütközésre is került sor. A szultán úgy vette, hogy a visszavonuló szövetséges seregek menekülnek, és ezért végül is egy csatára került sor. Itt szembefordultak aztán a törökökkel, és nagy harsánynál nagy vereséget mértek rájuk. A nagyvezérnek az 50 000 seregéből körülbelül 7 000 maradtak, akik Eszékre menekültek, és így aztán a győztesek, a császári seregek, hogy elfoglalták ezt a délvidéket, így Szlavóniát a Dráva-Száva közt már 1687-88 telére teljesen felszabadították. A legyengült és felégetett birodalom egy része nagy veszteségeket szenvedett, ezért Erdélyre számított a császárság, és így az erdélyi urakkal megegyeztek, hogy elszállásolják és ellátják a császári seregeket, és így megkötöttek egy barátságfalvi szerződést 1687-ben, tehát ez a szerződés már Első Lipót császárnak a hatalmát jelentette Erdély felett, és így lényegében ez a fejedelemségnek a beolvadásával birodalomba ezzel végződik. Apafi Mihálynak ugye a fejedelemségéről van szó, 1690-ben meghalt, és a társuralkodával választott fiát, Apafi Mihályt, azt már beseiktatták a fejedelmi székbe. Végül is Bethlen Miklós megkötötte a leopoldi diplomát 1691-ben, és a Habsburg birodalomba való illeszkedést jelentette Erdély részéről, és ahogy a történészek szokták mondani, Erdélyben a török faiga helyét a német vasiga váltotta fel. Ez a felszabadító hadjárat, ami 1680-as évek után történt, felszabadította ugye a Körös-Maros vidékét is, és az oszmán birodalom területéből nagy földek kerültek vissza a felszabadítóknak a birtokába. Mégis Belgrád 1690 októberi feladása után a győztes csapatok Szalánkeményénél meg Zentánál is megverték a törököket, végül is 1699. januárjában aláírták a karlócai békét, ami biztosította ezeknek a területeknek a birodalomban való, az osztrák birodalomban való maradását, és így ez a helyzet az itten kezdett stabilizálódni, tehát a határvidékeken. Ezeknek a délvidéki váraknak a jelentősége nőtt meg, itt például Eszéknek a jelentőségéről kell beszélni. Határvidéket és katonailag, kereskedelmileg jelentett egy vonalat. Állandóan ezt az eszéki várat egyesítették, és Matthias Kaiserfeld hadmérnök készített tervet ennek az erőtnek a megerősítésére, és állandóan felhívták az itt lévő parancsnokoknak a figyelmét, hogy vigyázzanak, hogy erősíték és hogy dolgoznak a váron, mert akármikor a törökök visszacsaphatnak, és akkor megint veszteségeket érnek el. A váraknak a megerősítése az rengeteg sok pénzt igényelt, és a pénz mellett még munkaerőt, meg nyersanyagot, így ez nagy nehézségeket rótt a lakosságra. Ezek a délvidéki várak, mint például amilyen volt az aradi vár is, az is megerősítésre történt, és hadmérnököket jelöltek ki, akik terveket készítették, például az aradi várra, ez Golász Dumont készített tervet, a középkori palánkvárat azt megerősítették sáncokkal, bástyákkal, így ennek a munkálatoknak az elvégzésére hatalmas pénzösszegeket utaltak ki, például az aradi várnál még a csehországi adófizetőknek a pénzét is ide irányították, meg a katolikus egyháztól összegyűjtött pénzeket is, és annak ellenére, hogy ezeket ide hozták, ezeket a pénzeket, még ez sem volt elég, mert kellett fizetni az építési anyagot, meg a munkásokat, de azon kívül az aradon állomásozó katonaságot is munkára fogták, itt a sáncásásokban használták fel őket, mert hát ugye ez lényegében ingyen munkaerő volt, mert a katonaságot így is úgy is el kellett látni, viszont nekik nem kellett napi díjat fizetni, mint a munkásoknak, és így az ingyen munka segítette az építkezéseket, hogy a határőrvidéken kiépíthessék ezeket a megerősített várakat. Az osztrák vezetőség, a birodalom vezető tanácsa eldöntötte, hogy a várépítkezéseket a déli területeken fogja elvégezni, de viszont közben jött ugye a porosz háború, és porosz veszélynek a következtében a csehországi és sziléziai várakat is meg kellett erősíteni, így az erők azok kétfele szakadtak, de a 18. század közepén fontossági sorrendet állapítottak meg ezeknek a váraknak a rendjében. Felosztották őket olyan szempontból, hogy hát melyek a legfontosabbak. A legelső osztályban, a legmagasabb osztályban az Bécs, meg Kénigrác került, és a Magyar Királyságban pedig Pétervárat, Eszék, Temesvár, Arad, tehát azok a várok, amelyikek közvetlen kapcsolatban voltak a török határral. Keleten Munkácsot és Husztot, ami az orosz birodalommal volt szomszédos, tehát a határvidékeket próbálták megerősíteni. Egy új szakma alakult ki annak következtében, hogy a lőfegyverek elsősorban az ágyuk tökéletesedésen következtében, ugye ezeket ostromra használták, meg aztán rájöttek arra, hogy az ágyú nem csak ostromra használható, hanem védekezésre is, tehát ezért mind jobban és jobban használták a haditechnikában őt, annak következtében, hogy acélgolyókat kezdtek alkalmazni, ezért már ezek az ágyuk könnyebbek lettek, jobban lehetett őket szállítani, a célzási lehetőségek is jobbak voltak, és az ágyú ereje nagyon megnőtt, tehát nagyon gyorsan a várfalakat meg lehetett bontani ezekkel az acélgolyókkal, hatalmas károkat lehetett okozni az erődítményekben, ezeknek a falaimban, és ezért egy új szakma alakult ki, ezeknek a váraknak az átalakítását jelentette ez, és a védhetőséget kezdték másképp elképzelni, mint azelőtt, tehát lemondtak a magas falakról, az új erődítéseknél a már alacsony falakat használtak, és kialakítottak egy vízszintes rendszert, így a sarkokon elhelyezték azokat a védőbástyákat, építményeket, amelyek biztosították a falaknak az előterét, és így a másik bástyának az oldaláig lehetett ágyút tűz alatt tartani az ostromló sereget. Előbb ugye ilyen háromszögű bástyákat alakítottak ki, amelyeknek az első hadimérnöke Francesco di Giorgio volt, és ő a tevékenységben, mint hadimérnök jelent meg, és elméletét a Trattatóban írta le. A 16. század végén felépítették Palma Nova városát, hát ez volt az első ilyen sugaras rendszerű erődváros, és ezt követte az ideális városnak a tervét. Az első erődváros tervezőjének Vincenzo Scamozzit tartják, és ő volt, aki bástyás erődvárost megépített. A törökök ugye egy adott pillanatban az 1530-as években, 1534 augusztusában Barbaros Hayreddin pasa vezetésével eljutottak az itáliai félszigetre, egészen felnyomultak Rómáig, és lényegében kísérletet tettek volna Róma elfoglalására, ez is meg is történhetett volna. Ennek következtében a pápa harmadik Pál védelmi munkálatokat kezdett építeni 1543 tavaszán. Antonio San Gallo és Michelangelo is részt vett ezeknek a falaknak a tervezésében és a munkálatokban. Ezek a munkálatok 1561-ig folytatódtak, megépítették a római falakat, és ennek a teljes hossza körülbelül 3 kilométer lett, és 10 erős bástyával erősítették meg, 5 kaput építettek ez alatt a 10 év alatt. Ezek az erődítések révén, hogy Róma a katolikus világ központja is volt, hát az egész európai erődítés rendszerére aztán később kihatottak. A 16. század második felében történt az erődök megépítésének egy másik szakasza, ami Gabriella Busca építész szerint, aki a Della Architectura Militare könyvében leírja, hogy nem elég csak a matematika és az építészi gyakorlat, hanem ismerni kell a háborús dolgokat, mindazt, ami az erődítést támadáshoz és a védelemhez szükséges, az ágyuk hatását is kell ismerni az épületekre és az emberekre, mert a katonai építészetben a hibák azok emberéletet és a városoknak a pusztulását okozhatják. És kialakulóban van egy olyan új mesterség, ez a katonai hadmérnöki mesterség, ami az erődítményeknek az építésével, a városoknak a megerősítésével, az újabb falakkal, az árkokkal, tehát egy újabb építészeti, hadászati stílus van kifejlődőben, és így az itáliai hadmérnöki tudományról beszéltünk, ami végül is minden országban szétterjedt, aztán az olaszok révén, ezt később átvették a franciák, a németek, spanyolok, a németalföldiek, sőt, még a skandináviaiakról is meséltünk, akik a bástyás rendszereket építették. Voltak híres olasz építészek, akik a bástyás építési rendszert kifejlesztették, ilyen volt a Francesco di Giorgio Martini, aki a 15. század, 16. század fordulóján élt, és ő már az erődítéseknél, a védőműveknek és az oldalazó tűzfegyvereknek a helyzetét erősítette. Ő nagy hangsúlyt tett a védőárkoknak a kiépítésére, és ezeknek az árkoknak a telepítésével próbálta megoldani, hogy minél távolabb tartsák a támadó ellenséget a várfalaktól. Következett egy másik építész, az idősebb Antonio San Gallo, ő is ezeknek a bástyás védőműveknek a kiépítésén építkezett, és az oldalazó tüzérségnek, tehát a támadó falaknak a pásztázására építette ki az ágyúállásokat, és ez egy ilyen rendszeresített megoldást jelentett. Ő alkalmazta a bástyafüleket, és ezekből a bástyafülekből aztán tökéletesen lehetett védeni a várfalakat. Ő is foglalkozott ugyancsak az aknaharcokkal, és az erődjeinek a falaiban megfigyelhetők ezeknek az aknaharcnak a nyomai. Kihasználta a az adódó lehetőséget, bástyák homlokfalára, valamint a kurtinákra, tehát a kötőgátak tetejére is tüzérséget telepített, és ezzel megduplázta az tüzérség erejét. Idősebb Antonio Zangalloról, akinél az a nagy jelentőség, hogy felismerte, hogy a nagyobb területű bástyákat kell építeni, mert ezeken a nagyobb területű bástyákon ezeknek a homlokfalai is nagyobbak, itt több tüzérséget, több löveget lehet elhelyezni, és ebből megerősítette a tüzérségnek az erejét, tehát Róma falait is megerősítették, és ő volt például az, aki a római Adriatino bástyát építette, két lépcsős védőszerkezetet alakított ki, és hatalmas ágyú platformokat, tehát nagyon megerősítette a védőknek a tűzerejét. Michele San Micheli, aki olasz rendszereknek a kiépítésével foglalkozott, Verona Padova falait ő építette, ezek a bástyák fejlődtek, és ezek mind nagyobb területeket foglaltak el, olyan szempontból, hogy a tűzerőt tudják növelni, és így San Micheli még azt is megpróbálta, hogy újabb ágyúállásokat épített ki, például a kurtinák közepén is, ezzel megint csak a védekező taktikát erősítette. A bástyáknak a belterületén növelték ezeket a létrehozott ágyúállásokat, lőréseket nyitottak, tehát nagyon megnövelték a tűzerőt, és így ezeknek következtében a bástyák felülete az nőtt, például olyanok is kiépítésre kerültek, mint a például San Michelig épített olyan bástyát, amelyiknek a védőfala, a homlokfala az 200 métert is elérte. Ezek az építészek már egy egészen más technikát és egészen más hadi felszerelést, más hadi állapotot próbáltak kialakítani, úgy a védekezés, mint a támadás szempontjából.
Keresztes úr, folytatásképpen beszéljünk most arról, hogy milyen új fejlesztések terjednek el a 16. században.
A fejlesztések a 16. században egy általános rendszert próbáltak kialakítani, ami több évtizeden keresztül szinte változatlanul is megállta a helyét. Az itáliai rendszert alkalmazták, az első ilyen itáliai rendszer az olasz erődítési rendszer volt. Ennek az volt az alapelve, hogy az oldalazó tüzérség kívánalmaknak megfelelően kazamatázott, esetenként pedig a fül mögé rejtett állapotban volt, és a bástyák homlokfalait rövidebbre építették, és a kötőgátakat, azokat tudták ezekből a fülekből védeni. Az ostromok elleni harc abban csúcsosodott ki, hogy minél távolabb kellett őket tartani a falaktól, ezért a védműveket meglehetősen keményre építették és változatosra, így az olasz erődítéseknek, a gyalogsági fegyvereknek a lőtávolságának a fejletlenségét is ki lehetett használni. A kurtinák középső részein gyalogsági lőállásokat is építettek, hogy az egész kötőgádat fejleszteni tudják és védeni. Elkezdődött az árokrendszernek a kiépítése, ezeket szélesítették, a vonalvezetésüket pedig megtervezték, azért, hogy ilyen oldalazó lövegekkel lehessen ezeket az árkokat pásztázni. Megjelenik a fedett út, és ennek az volt a lényege, hogy a védőket az árkokban lehetett mozgatni, és így az ostromlók tevékenységét lehetett hátráltatni. Ebben a periódusban nagyon fontos volt az árokrendszernek a fokozott védelme, és ide gyalogságot hoztak ki, és ezeket, mint mondtam, fedezett utakkal lehetett különböző támadási pontok ellen gyalogságot lehetett áthelyezni egyik erről a másikra gyorsan, és úgy, hogy fedezve voltak, tehát az ellenség, a támadó foglaló hadsereg nem tudta őket megsemmisíteni. A bástyáknak a külső vonalában ilyen aknafigyelő folyosókat is építettek, és ezek arra voltak jók, hogy az ellenség ugye távol kellett maradjon a falaktól, nem tudta ezeket berobbantani, és ezeket kiépítették, itt már, ahogy mondták, a A hadmérnökök itt a lapát, az legyőzi a kardot, tehát rengeteg árokrendszert építettek ki, főleg éjszaka ástak, és a katonaság egy része csak ezzel foglalkozott. Ebben az időszakban azt is elmondhatjuk, hogy a tüzőrség teljesítménye az kezdett növekedni, és ennek következtében aztán a várvédelemnek is a stratégiája és az elvei azok kezdtek változni. Ennek következtében aztán az olasz erődítési rendszerről áttérünk az új olasz erődítési rendszernek egy megoldására. Ennek az alapelve az volt, hogy az oldalazó tüzérség kívánalmaknak megfelelően kazamatákba volt elhelyezve, és ez minden esetben fülek mögé lett elbújtatva, tehát a támadó katonaság, a támadó tüzérség, a támadó ágyúzásoktól ezek a védőállások védve voltak, és így kimondható, hogy a bástyák homlokfalainak a hosszúsága elérte a kötőgátaknak a hosszúságát, tehát annak következtében, hogy ezek minél jobban védhetők legyenek, ezért a bástyáknak a homlokfalainak alaira már nem építettek nagyobb tüzérségi állásokat, hanem a védőütegek el lettek bújtatva ezekbe a fülekbe, hogy az ostromlók ne tudják őket megsemmisíteni. És akkor kezdték kialakítani azokat az ágyúállásokat, amik aztán a későbbi hadi állapotokban nagyon fontosak voltak. Tehát, mint mondtam, megnövekedett a bástyáknak a felülete, hogy ide mind nagyobb tüzérségi egységeket lehessen elhelyezni. Az új olasz rendszernél ismerik először a rendszerezett formában azt, hogy meg kell kísérelni az ellenséget a fővédelmi vonalaktól hosszabb ideig távol tartani. Erre a feladatra aztán alakították ki az új típusú pajzsgátakat, ezeket ravelineknek nevezzük, amelyek az oldalfallak, a bástyákról és a kötőgátakról voltak fedezhetők, így a védelem megszervezésében egyre nagyobb szerepet töltött be az árok, tehát látható, hogy szükségessé vált a kortinák közvetlen védelme az ellenséges tűztől, és végül is megépítették ezeket az árkokat, de ezeknek az árkoknak a védelme is egy nagyon fontos feladat lett, így a külső oldalán az árkoknak a gyalogság számára és ezeknek a csapatoknak a mozgatására és koncentrálása és az ellentámadás előkészítésére készítették ezeket az árkokat, előteret alakítottak, vársíkot képeztek, és így meg lehetett nagyon könnyíteni a tűzcsapást, távol lehetett tartani ezekkel az árkokkal és az árokrendszernek a kiépítésével, meg az ebbe fedett, védett helyeken a tűzérség elhelyezésével a támadó csapatokat távol lehetett tartani a falaktól. A bástyás rendszernek a kialakulása átterjedt Itáliában más vidékekre is. Másik úriemberről, aki egy ilyen hadmérnök volt, Daniel Speklet, aki a munkásságában az olasz eljárásokat továbbfejlesztette, és ő neki az volt az egyik ilyen fejlesztési formája, hogy nagyméretű független erődelemeket épített ki, amelyek falakat az ellenségnek a tüzétől úgy védte, hogy a saját falaktól is távolabb épített ki tüzérségi védőrendszereket, és elkezdte alkalmazni ezeket a külső bástyákat, ezek nagy területű bástyák voltak, és oldalazó tűzzel tudta védeni a támadók ellen a falakat. A bástyák belsejében magas ágyúállásokat telepített, és három szintű tüzérséget alakított ki, tehát nagyon megnövelte a tűzerőt, és ezeket a tűzerőket, ezeket mind kazamatákban helyezte el. A kurtinák közepére is tervezett ütegeket, tehát védelmi ütegeket, ezzel megint az ellenségnek a távoltartását és a falaknak a megrohanását próbálta védeni. Ő is nagy szerepet szánt az árkoknak, ennek a védelmének a megerősítésére, és kialakított egy ilyen fegyvertereket ezekben az árkokban, ahol össze lehetett vonni a csapatokat, és innen lehetett a támadásnak megfelelően ezeket gyorsan mozgatni. A fedett utat is védhetővé teszi, tehát mind a mondjuk az erőd vonalán kívüli területekről van szó, és ilyen fűrészfogas elrendezést alkalmazott ezeknél a futóárkoknál, a védőárkoknál, és ebben volt a gyalogság, amelyik ugye annak következtében, hogy ilyen fűrészfogas elhelyezésben volt, hát ezeket nagyon nehéz volt tűzerővel pusztítani. Tehát ezeket a kötőgátakat ilyen több irányba megtörték, és így a lőállásokat függetleníteni lehetett a bástyáknak és a gátaknak a falától, tehát látható, hogy végül is kezd kialakulni egy olyan saját védőrendszer már az árokrendszeren belül, ahol a támadókat komoly tüzérségi erővel lehetett feltartóztatni, meg, mint mondtam, kialakult ez az előre tolt bástyának a rendszere, amelyik a támadókat próbálta minél távolabb tartani, tehát Speckrének ez volt az egyik fontos feladata, illetve találmánya, amivel végül is az ellenséget minél távolabb tudta tartani a támadó csapatokat a védekező erőd falaktól.
Keresztes úr, mikor és hol jelentek meg Erdélyben a bástyás erődítmények?
A bástyás rendszerek, erődítmények fejlődés Erdélyben is nyomon követhető. A 16. századtól egészen a 18. század végéig kísérhetjük. A bástyás erődítmény rendszerek rendkívüli hatást gyakoroltak Európára, olyannyira, hogy az uralkodók maguk kérték az olasz városokat és a kormányzókat, hogy küldjenek szakembereket, így például Ausztria is nagyon fontos helyet foglalt el azok között az országok között, amelyek olasz építészeket alkalmaztak az erődítmények építésénél, és így a 16. század második felében elsősorban Észak-Magyarországon használták őket, és a 16. század közepéig nehéz megkülönböztetni az erdélyi hadiépítészetben a bástyás építészetet, de elmondhatjuk azt, hogy Zápolya János idején Erdélyben dolgozott, például Domenico da Bologna híres olasz építész, aki a szamosfalvi bástyáknál építkezett, majd később a Martinuzzi Alvinci kastélyánál is 1544-ben például olasz építész dolgozott Gyulafehérváron. Francesco del Pozzóról van szó, aki valószínűleg ebben a periódusban az Újvárnál tevékenykedett. Rendkívül jelentősége volt az itáliai bástyás típusnak a katonai építészet fejlődésében Castaldo császári tábornok erdélyi tartózkodása 1551 és 1556 között. Ez alatt az 5 év alatt Castaldo engedélyt kapott ugye Habsburg Ferdinándtól arra, hogy megerősítse és a fejedelemség várait az osztrák katonaság betelepítésével próbálták a gyulafehérvári várat például a vámok és a városok jövedelmét is felhasználni arra, hogy a gyulafehérvári püspöki palotát és a várat megerősítsék. A bástyás erődítmények építése érdekében Castaldo olasz építészeket hozott, és elég Giovan Andrea Gromo, aki erődítményeket épített, és Castaldo alkalmazott építészek között volt Martin de Sorzio, megerősítette például Temesvár várát, aztán a milánói Francesco Pozzo, Sforza Pallavicini és Antonio Bufalo, ezek mind gyulafehérvári várnak a megerősítésén dolgoztak. Szeben városának az építésénél például Alexandro Klipa dolgozott, tehát a munkálatokat által az olasz kőművesek vezették, de viszont az olasz hadimérnökök erdélyi kőműveseket is használtak, tehát a munkaerő az a helyi munkaerő volt. Azt mondja Gromo, hogy erődítményt épített Erdélyben, és a munkái az új olasz rendszerben épültek, például Szeben bástyáinak az erősítésénél ezeket használta, majd az épülő gyulafehérvári vár 4 földbástyájánál is ilyen tüzérségi platformokat alakítottak ki. Castaldo idejében Szeben, Gyulafehérvár és más erődítmények is megerősítésre szorultak, és éppen ezért a tüzérségi erőt próbálták kiépíteni. Na most, mivel a törökök közel voltak, hát ezért először ezeket földből és fából építették, majd később helyettesítették a bástyás rendszereknek az úttörésével, majd ezeket is átcserélték kőépítményekre, meg tégai építményekre. Az első ilyen erődítmények azok a régi itáliai típusban épültek fel, és ebből az időszakból maradt fenn például a Szamosújvári vár, vagy a Alsói Fellegvár, és a Szamosújvári Vár az egy ilyen jellegzetes erődítmény lett, a régi itáliai típus megtestesítője. Zápolya János idején már megkezdték az építkezéseket, aztán Martinuzzi folytatta, aztán János Zsigmond 1571-ig, Bethlen Gábor első Rákóczi György és második Rákóczi György is építkezett. Az ő idejében például Dábolonya tervei alapján építették és korszerűsítették az erődítményt. Bástyás rendszert alakítottak ki, a bástyák alacsonyak és hegyes szőjekkel végződnek, és a köztük lévő várfalak is körülbelül 3 méter vastagságúak. Úgy vannak megépítve ezek a bástyák, a bástyáknak a fülei, hogy tudják pásztázni ezeket az oldalfalakat. Itt már a tüzérségi fegyvereknek a használata már az olasz mintára lett átalakítva. Aztán az is elmondható, hogy itt 30-40 méteres sáncot alakítottak ki a vár körül, tehát itt is már látható, hogy az ellenséget minél távolabb akarták tartani a falaktól, és ezekbe a sáncokba bevezették például a szamos vizét is, tehát a védekezés hathatós, tehát erős lehetett. A várat három oldalról Zwinger veszi körül, nagy bástyákat építettek ki, és a Zwinger falait pedig sűrű lőrésekkel látták el. 1607-ben a kapu előtt egy ilyen földbástyát építettek, majd 1619 és 52 között Lundi és Serena olasz építészek vezetésével más épületeket is emeltek, megépítették például első Rákóczi György palotáját is, tehát nagy munkálatokat végeztek. Régi itáliai stílusban, bástyás rendszerben erősítették meg például a brassói Fellegvárat is, és ez egy ilyen rombusz alakú építmény, amelynek falait ugye jól lehetett védeni. A 16. században itt az erdélyi építészek közé be lehetett sorolni a szebeni, a százsebesi, gyulafehérvári építkezéseket is, és az itáliai stílust Erdélyben valójában használták, úgy az ó-itáliait, mint a, tehát a az ó-olasz, mint az új-olasz stílust nem csak a váraknál használták, hanem a védett városoknál is, mint például Szatmár vagy Karánsebes, itt is nyakas bástyákat építették, és ezeknek a nyakaknak a részébe építették be, tehát ezekbe a fülekbe építették be az ágyúállásokat, amivel lehetett védeni a falakat. Ezekben az építkezésekben, ami Erdély területén történt, Szeben, Gyulafehérvár, Szászsebes, Karánsebes esetében, itt Antonio Spozio, Alessandro Cavallini, Paolo de Morandola, az építészek dolgoztak, aztán a gyulafehérvári várnál és a fejedelmi palota építésnél nagyon sok olasz építést foglalkoztattak, de például a nagyváradi várat is ugye kiépítették 1570 és 80 között. A Baldigara család két tagja dolgozott, Szatmáron és Nagyváradon is dolgoztak, például Jakob Renninger, egész építész társadalom alakul ki ezeknek a váraknak a megerősítésére. A nagyváradi vár a 16. században megerősítésre került, mert ekkor határvidék lett, és ezzel aztán Erdélyben ezt az új stílust kezdték használni, és a munkálatokban 1570 körül, amit elkezdett János Zsigmond fejedelem, a várat megerősítették, a bástyás erődítést alakította ki. Egy ötszög, öt oldallal és ugyanennyi földdel föltöltes bástyát építettek, és kazamatákat helyeztek el ide, és a bástyákat várfalak kötötték össze. Nagyon gyorsan építkeztek, mert 1571-ben kezdték kell építeni a királyfi a bástyával, amit itt megjegyzem zárójelben, hogy most újítanak fel. Ezt János Zsigmond tiszteletére nevezték így. 1572-ben megépítették a Vörös bástyát, majd a Velencei bástyát, ezt ugye a Velencei városnegyedre nevezték el. 1583-ban pedig az Arany bástyát építették meg. Onnan kapta a nevét, hogy a tetejére elhelyezték a Báthori családnak az aranyozott címerét. Utána Ottavio Baldigara építész átveszi a negyedik, a Ferde bástya építését, ez már 1598-ban készült el. Az erdélyi országgyűlés több ízben adókat és ingyenes munkát szavazott meg, hogy a jobbágyokkal lehessen dolgoztatni ezeknek az építményeknek a létrehozásában. Giovanni Marco Isolano leírásában látható, hogy milyen építkezések folytak Nagyváradon. Ő már azt írja le, hogy 4 befejezett bástya volt, az 5. pedig palánkokkal alakították ki, és ezeket az építkezéseket aztán 1618 után Bethlen Gábor fejedelem uralkodása idején folytatták. Ekkor alakították át a kőbástyás rendszerre ezt az egész gyulafehérvári várat. Már akkor Giacomo Resti építés dolgozott, és ezt az 5. bástyát is akkor megépítették. Lényegében mondhatom azt, hogy lebontották a régi várat és a püspöki palotát, a régi katedrálist, és Resti felépítette a kastély új 2 szárnyát, és első Rákóczi György, meg második Rákóczi György uralkodása alatt az építkezések lassan haladtak 1660-ig, akkor, amikor a 44 napos küzdelem után a törökök végül is bevették Nagyvárad várat. Nagyvárad esetében egy ilyen egységes, új itáliai stílus alakult ki. A bástyák és az erődövek téglából készültek, és a magasságuk az körülbelül 9-10 méter, és a vastagságuk az 2-3 méter, és szépen kidolgozott kőpárkányokkal építették meg őket, tehát nagyon részletes munkát végeztek. A vár tervrajza, ahogyan a 16-17. Századi leírásból kitűnik, ami egy 5-szögű volt, és ezen kívül pedig kialakítottak sáncrendszert is körülötte, azon kívül pedig, mint az olaszok általában ezeket az árokrendszereket is próbálták kiépíteni. Egy másik ilyen fontos vár ezen a területen volt a Szatmári vár, amelyik szintén egy ilyen 5 bástyás vár volt. Elnevezéseket használtak, hogy új bástya, tömött bástya, hasvart bástya, riasztó bástya. A Szatmári vár a 16-17. Században több ostromot kiállt, majd 1704-ben Rákóczi Ferenc kezére került. A Szatmári váron a 16-17. Században főleg föld erődítményeket építettek. A többi váraknál is, mint például az Aradi vár, vagy a Kanánsemesi, vagy a Temesvári régi várnál is, itt is föld erődítményeket építettek, de ezek mind ugye már a török uralom alatt voltak, tehát a későbbi átalakítások, mint például az Aradi várnál is, ami megtörtént a 18. században, azok már más módszert alkalmaztak. Az Aradi várnál egy nagyon érdekes dolog az, hogy egy marosnak egy kanyarulatában van megépítve, és ennek következtében a külvilággal mindig hídon keresztül kellett megközelíteni, tehát ezeket a hidakat pedig ilyen földhányásokkal védték, és kihasználták a terepnek az adottságait. Miután beérkezünk a vár területére, ide már kőkapukat építették, de ezeket is földhányásokkal védték. Na most a Lipai várról is beszéltünk egy adott pillanatban, amikor Bethlen Gábor idejéről tárgyaltunk, hogy átadta a várat. Ennek is a megerősítése ugyancsak ezen a területen található karánsebesi vagy mehádiai erődítéseknél is. Castaldónak a munkái láthatóak, mert ő volt az, aki az ingyen munkát, tehát a karánsebesi várnak az építésénél például a jobbágyoknak a munkáját használta. Castaldo Nagyszebenben is építkezett, tehát itt is elrendelte a várfalaknak a megerősítését, és itt megépítették a nagydisznódi kaput, olasz mintájú fülnélküli bástyákat építettek, itt megépítették például a Haller bástyát, egy tompaszögű hatalmas bástya, lőrésekkel látták el a kazamatákat, tehát látható, hogy Erdélyben is a teret nyert ez az olasz építési, bástyaépítési forma. A fejedelmek a 17. században ezeket a bástyás építkezéseket próbálták minél jobban elterjeszteni. Itt Bethlen Gábor volt az, aki Erdélyben, ugye Itáliából hozott építészeket, mint ahogy mondtam, Restit, Lundit és Augustino Serenát, akik kőműveseket, kőfaragukat, ácsokat, azokat a helyi embereket használták, és ennek következtében az itáliai stílus ez nagyon hamar elterjedt. Bethlen Gáborról ugye meséltünk, hogy erős hadsereget szervezett és részt vett a 30 éves háborúban, és ennek következtében a saját védelmét is próbálta megszervezni, úgyhogy folyamatosan megszavaztatott az erdélyi diétával pénzeket ezeknek a várak falaknak a megerősítésére, így például Gyulafehérvár várának a megerősítésére is 1614-ben elkezdték az építkezéseket, itt négy bástyát terveztek a régi várnak a négy sarkára, 1627-ig két bástyát meg is építettek, a Szászok és a Székelyek bástyáját, de viszont a másik két bástya az nem készült el, ezek aztán csak a 18. században épülnek tovább. Rendkívüli figyelmet fordítottak például Gyulafehérvár esetében a fejedelmi palotáknak az építésére. Kiépült ugye egy ilyen központi palota, itt derékszögű udvar köré csoportosították az épületeket, és ennek következtében aztán a palotát az északi és a keleti oldalon megépítették, a székesegyházat is fejlesztették, és több régi épületet felújítottak, kialakítottak aztán ágyújöntődét is például, vagy raktárakat helyeztek el, hogy Felegvárféleség tudja védeni minél jobban. Egy másik ilyen nagyon fontos dolog volt az, hogy rengeteg építőanyagot kellett összpontosítani, de hát ezeket megoldották, és Rákóczi György építkezései 1642-44 között teljesen kiépítették például a Fogarasi várat, Fogarasra tette át például a székhelyét Apafi Mihály, tehát látható, hogy ezek az építmények egyfolytában fejlődtek. Na most a Fogarasi vár az a magába foglalta a 16. századi régi várat, megőrizte azoknak a falait és a tüzértornyait, és e köré építették fel aztán a 17. századi bástyás várat, amelyik körbevette a régi várat, és ennek a falain kívül épült meg, és ezek a bástyák, amik megépültek, itt négy erős bástyáról van szó, ezek közül három hegyes szögű, és a negyedik pedig egy tompa szögű bástya, ezeknek nagy méret van, és úgy vannak kialakítva a fülekkel, hogy ezeket az oldalfalakat oldalazó tüzérséggel tudták védeni, akár csak a nagyváradi várat, vagy ahogy kialakították egy adott pillanatban a gyulafehérvári várfalakat is.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy mi lesz a témánk egy hét múlva.
Hadászati szempontból kialakultak a védelem és a támadás következtében, meg az ágyúknak a tűzerejével kapcsolatosan újabb és újabb védőrendszerek alakultak ki. Elmeséltem azt, hogy Olaszországból, Itáliából jöttek azok az építészek, akik legelőször ott olasz területen a francia és a német-római császárság támadása következtében a városfalakat kellett, a köztársaságoknak a falait kellett erősítsék, és ennek következtében ők kialakítottak ilyen védelmi rendszereket. Hát ennek egy nagyon fontos lépése volt például az óolasz bástyás rendszer, füleket alakítottak ki, de ezek a falak merülegesek voltak a kötőfalakra, de ezek még nem voltak kazamatákba bemélyítve az ágyúállások, ami majd az új olasz stílusnál jelenik meg. Az új olasz stílusnál már teljesen rejtve vannak ezek a védekező ágyúállások, amelyek pásztázzák a kortinákat, és ennek következtében sokkal hatásosabbak voltak. Azon kívül pedig kialakították a nagy bástyákat, aminek a területére meg lehetett építeni ugye a védekező állásokat. Nagyon fontos volt ebben a periódusban az árokrendszernek a kialakítása. Itt az árokrendszer egy ilyen védőrendszer volt, amelyiknek a tetejére fedett utakat is építettek, aminek következtében a csapatokat az erődökön kívül lehetett tartani, és már onnan lehetett támadni az ostromlókat. Azon kívül pedig arról is beszéltem, hogy kialakítottak kívülre helyezett bástya rendszert, amivel közvetlenül oldalról és hátból is lehetett támadni az ostromló seregeket. Ez nagyon elterjedt, ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy Erdély területén is a 15. század végétől 16.-17. században ezek az olasz építés megjelentek, és már Szapolyai Jánostól egészen Betlen Gáborig követhetők az építészeknek, az olasz építészeknek a munkái, akik Nagyvárad, Gyulafehérvár, Fogaras, Kanánsebes váraknak az építésénél dolgoztak.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és következő alkalommal majd folytatjuk ezt az erdélyi vártúrát, beszámolunk majd az újabb munkálatokról, amivel megerősít tették az erdélyi területeket, és majd még mesélünk más erődítési munkálatokról, amik a védekezésnek a továbbfejlesztését jelentették.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.